Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 164. dicséret első versét énekeljük. A 164. dicséret így kezdődik, kegyes Jézus. Elfoglalva a 425. dicséret első kettő versét énekeljük. A 425. dicséret így kezdődik, ó Ábrahám ura. Szememet a hegyekre emelem, honnan jön a segítségem? Segítségem az Úrtól van, aki az eget és a földet teremtette. Nem engedi, hogy lábad meginogjon, nem szunnyad el őriződ. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te vagy a biztos pont az életünkbe. Ha valamikor is olyan kérdés lenne bennünk, mint itt a Zsoltárosban, hogy honnan jön a mi segítségünk, akkor olyan jó, hogy rád gondolhatunk, olyan jó, hogy felemelhetjük tekintetünket az ég felé, és abban a bizonyosságban lehetünk, hogy Te tőled jön a segítség, mert Te Azért jöttél el az Atya világából a mi világunkba, hogy lehajolj hozzánk, könyörülj rajtunk, mert látod, mennyire elesettek vagyunk, mennyire tönkretett minket a bűn, és főleg, hogy elszakított minket az Atyától, és így ebben a világban csak támolygunk, keressük az utat, de nem találjuk, olyan sötétben bolyongunk, de te jöttél azért, hogy világosság legyél, jöttél azért, hogy pásztorként ránk találj, és ráállíts minket a helyes útra. Mert Uram, valóban nélküled magunk vagyunk, te jöttél, hogy segíts, hogy könyörülj rajtunk, és visszavezess minket az Atyai házba. Jöttél azért, hogy kiemelj a bűn rabságából, mert Uram, hányszor éljük át azt, hogy olyanok vagyunk, mint akiket rabként eladtak, és a rabtartó uralkodik rajtunk. Mennyi ilyen nyomorúság van az életünkben, különféle szenvedélyek, szokások, régi természetünknek, különféle indulatai, és nem tudunk tőlük szabadulni. Képtelenek vagyunk magunkat megváltoztatni, de te azért jöttél, hogy levedd rólunk a bilincset, és az, hogy bármilyen rabságban szenvedjünk, bármivel tapasztaljuk azt, hogy képtelenek vagyunk rajta változtatni, akkor kiáltsunk hozzád, akkor hívjunk segítségül. Olyan jó, hogy ma még ezt lehet, de Uram, telik az idő, és sajnos ez a világ úgy halad az útján, hogy nem veszi ezt észre. Oly kevesen kiáltanak hozzád, annyira büszkék lettünk, gőgösek, és magunkban bízunk, azt gondoljuk, hogy majd mi elegendők vagyunk. De Uram, ez a sok romhalmaz, ami körülöttünk van, azt mutatja, hogy nem vagyunk elegendők, nem tudjuk megoldani életünk problémáját, a sajátunkét sem, nemhogy a másikét. De köszönjük, hogy még nyújtod a kezed, és add, hogy ezt megragadjuk. Köszönjük, hogy az ige arról beszél, hogy te értünk haltál ott a kereszten, a bűneinkért, és a te sebeid által gyógyult meg az életünk. Uram, add, hogy ezt minél többen meglássák, és mi is úgy vegyük, hogy a te sebeid adnak gyógyulást. A Golgotán szerzett sebek, a bűn minden marására, az élet minden sebére. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, bárhol vagyunk, bármilyen nyomorúsággal küzdünk, mert nálad van megoldás, van új élet. És ebben most segíts minket, segíts, hogy erősödjünk, növekedjünk, hogy rólad szóljon az életünk, hogy példa és bizonyság lehessünk mások számára. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy, és áld meg igédet, és köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Úgy, ahogy az írva található Péter apostol első levelében, a második fejezet 18. versétől a fejezet végéig, tehát a 25. versig terjedő szakaszban. Isten igéje Péter apostol első levele második fejezetének 18. versétől így szól hozzánk. Ti szolgák, teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, nem csak a jóknak és elnézőknek, hanem a szívteleneknek is. Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződésért tűr el valamilyen sérelmet, igazságtalanul szenvedve. Mert milyen dicsőség az, ha vétkeztek, és ezért tűritek el a verést. De ha jót cselekedve szenvedtek és tűrtök, ez kedves dolog Istennél. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett értetek, példát hagyva nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Aki bűnt nem cselekedett, sem álnokság nem hagyta el a száját. Amikor szitták, nem viszonozta a szidalmat, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem ráhagyta az igazságosan ítélőre. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, és az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Folytatódik Péter levele, amelyben már láttuk azt, hogy Isten az ő igéjét adja a mi számunkra azért, hogy egyrészt újjászülessünk, hisz ez az alapja az Istennel való élő és új kapcsolatnak, hogy Isten munkája által, bár akárhány évesek legyünk, a lényünkben újjá születhetünk, vagyis újra kezdhetjük az életet, és ezt az életet Jézussal kezdhetjük. De nem elég megszületni, hanem fel is kell nőni, és nem csak fizikailag fontos ez, hanem lélekben is. Az Isten igéje által megszületik, az elindul a növekedés útján, a cél az élet, az érett felnőtt hit, felnőtt kereszténység, úgy, ahogy arról Pál apostol is ír. Tehát Isten igéje nem csak újjászül, nem csak megment, hanem formál bennünket, és alakítja az életünket, és megtart a célig. Persze ahhoz, hogy ez az ige bennünket formáljon, ahhoz élni kell vele. De Péter arról beszélt, hogy Isten igéje olyan, mint a csecsemőnek a tej. Azt mondja, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok. És ez nagyon fontos. Akkor növekszünk, ha táplálkozunk. És egy gyermek, amikor megszületik, nagyon hamar kívánja a táplálékot. Nem kell noszogatni, hogy édes gyerekem, vegyél már. De azt hiszem, ezzel később is úgy vagyunk. Érezzük, éhesek vagyunk, és enni akarunk. És a lelki életben is így van ez. Hogyha valóban Isten munkálkodik bennünk, akkor egyre éhesebbek leszünk. Egyre inkább kívánjuk az igét. Egyre inkább többet akarunk vele foglalkozni. Mert ugye egy felnőtt ember normál esetben hamar megéhezik. Enni akar. Ha nem akar enni, akár gyermek, akár felnőtt, az azt jelenti, hogy már baj van. Ha az ember megbetegedett, akár a gyermek, akár felnőtt, ugye már sokszor látjuk, hogy valaki nagyon beteg, már nem akar enni, vagy eljut egy késői idős korba, egyre kevesebbet fogyaszt, és végül már olyan nehéz tuszkolni, hogy de egyen már, egyen, mert egyébként elfogy az ereje. De ez már ez betegség, vagy öregség. És ha valaki lelkileg nem kívánja a táplálékot, akkor vagy nem született még meg, vagy megbetegedett a hite. Valami miatt nem tartotta fenn, hogy folyamatosan ott legyen az az éhség. Mert erre nekünk kell ügyelni. Nekünk kell ügyelni, hogy megmaradjon az ige után az éhség. Mert ez a világ, benne a sátán mindent megtesz, hogy ne éhezzük az igét. De mikor nem éhes az ember, ha nem beteg? Hát gyakran megtörténik, ugye egészséges gyerekekkel játszanak, rohangálnak, bejönnek, hova mennek? Egy nyaláb édesség. És ha tele eszi magát édességgel, egy fél óra múlva, ha eljön az ebéd, nem lesz kedve enni. Mert valami mással tömte tele magát. Na, ha lelkileg is nem kívánom a táplálékot, az azt jelenti, hogy lehet, hogy valami mással tömtem tele magamat. A világ híreivel, eseményeivel, hát sátán meg is tesz mindent, hogy már ne tudjunk létezni, ugye információ nélkül ne tudjunk létezni, ugye számítástechnikai eszközök nélkül, és különösen mióta a telefon van, kapjuk a dolgokat, de nekünk kell ez ellen tenni, hogy ne engedjük, hogy mindezek elnyomják az éhségünket, a lelki éhségünket, másrészt elvegyék az időnket. Mert ugye ez azt is magával hozza, hogyha más dolgokkal foglalkozunk, de akkor azt az időt nem tudjuk az Isten igéjével eltölteni. De ha nem táplálkozunk, elsorvad a hitünk. Na most a táplálkozás, az igével való foglalatosság, az formája alakítja az életünket, vagyis Az, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, hozzátartozunk, az meglátszódik. Ugye egy gyermek is, hogyha egészséges és növekszik, az látszódik rajta. Az meglátszódik. Ugye egy 15 éves gyerek másképp néz ki, mint egy fél éves. Észre lehet venni, hogy ez növekedett, észre lehet venni, hogy formálódik, most már van akarata, tud döntéseket hozni. És ugyanúgy a hívőnél is észre lehet venni azt, hogy alakul, változik, másképpen gondolkodik, mint korábban, más döntéseket hoz, és másképp cselekszik. Ugye a második fejezet 12. versében Péter azt írja ezeknek a gyülekezeteknek, hogy példás életet éljetek a pogányok között. Hogy látva jó cselekedeteiteket, Isten dicsőítsék a meglátogatás napján. Arra formál minket az Isten, az az ő akarata, hogy az emberek lássák az életünkbe, a tetteinken, a magatartásunkon keresztül Isten munkáját. És az életünket látva őt dicsőítsék. Tehát adjanak hálát. De jó, hogy ott a szomszédomban lakik egy hívő. De jó, hogy van ez a gyülekezet. De vajon dicsőítik-e értünk az Istent? A példás életünket látva, vagyis, hogy más az élete a hívőnek, ezt látják-e? És tudnak-e hálát adni? De jó. Vagy ha még nem ad hálát, de esetleg odafigyele, hogy né, hát tudom róla, hogy hívő, mennyire vonzó az ő élete. Lehet, hogy én nekem megvan mindenem, mégis kiegyensúlyozatlan vagyok, békétlen vagyok, mégis tele vagyok feszültséggel, összeroskadok a stressz alatt, és úgy látom, hogy a mellettem levő hívőnek az élete meg egész más. Pedig neki is vannak gondjai, problémái, hiszen ő is ezen a földön él, őt se kerüli el minden nyomorúság, de mert hogyha, ez nagyon egyszerű, ugye, hogy a hívő is benne él ebben a világban, ugye mi történik, ha egy hívő meg egy nem hívő bemegy a üzletcsarnokba, hát mind a kettő azt mondja, hogy 1 kiló comb, 4,50 € most a hasamra ütök. Mind a kettőnek. Tehát nem arról szól, hogy a hívőnek 1 eurójé adják. De mi lesz a különbség, hogy a hívő nem azt mondja, jaj, már megint fölment. És miből fogunk megélni? És honnan szedem elő az árat? Ha esetleg azt hallják, hogy Uram, köszönöm, hogy ezt meg tudtam venni. Vagy azt hallják, hogy hát nem baj, de tudom, hogy Isten gondoskodik rólam, és holnap is megadja annak a 1 kiló húsnak az árát, vagy ami szükséges. Tehát ez a különbség. Vagy nem az, hogy nincs. Ugye a hívő családjában is megbetegedhet valaki, és meg is betegszik. Vagy a gyerekével lehet probléma, vagy a gyerekének kell iskolába járni, tehát ugyanazok a dolgok. De mit mond? Hogy példát adva, hogy példás életet éljetek, de példa-e az életünk? Arra nézve, ahogy megoldjuk ezeket a problémákat. És azt mondja a nem hívő, hogy tényleg érdemes Bibliát olvasni. Hát látom az életüket, de ma sokszor inkább azt lehet látni, hallani, hogy a nem hívő azt mondja, hogy nem érdemes. Hát miért mennék én templomba, miért olvasnák én Bibliát, ha ugyanúgy élnek, mint én? Hát ahhoz nem kell Biblia. A Biblia nélkül is tudok én függő lenni. Biblia nélkül is tudok aggódni. Biblia nélkül lehet káromkodni. És hányszor ezt látják? Tudom, hogy megy a templomba, de ugyanúgy aggódik. Tudom, hogy jár Isten, de ugyanúgy fél. Vagy esetleg adott esetben ugyanúgy csúnyán beszél. Mert őt megbántották, megsértették, és ugyanúgy visszafizet. Hát ez nem példás élet. Akkor azt mondják, hát ez nem kell. Ez nem kell. Hát ha a hívőnek ugyanúgy az ital adja az erőt, hát akkor minek menjek? De azt látja, hogy a hívő nem az italból, hanem az igéből és az imádságból merít erőt. No, az lehet példa. És Péter írja, hogy ez a példás élet minden hívő életében megjelenik, függetlenül attól, hogy az a hívő az a társadalmi ranglétrán, vagy a társadalmi helyzetben hol foglal helyet. Ugye a 18. versben így szól, hogy ti szolgák. Ti szolgák. Félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak. Ugye az első gyülekezeteket nagyon sok szolga, rabszolga látogatta. De egy rabszolga, az nem volt ura az életének, tulajdonképpen eszköz volt, egy beszélő szerszám, így tekintettek rá, és eljutott hozzájuk is az evangélium, és megragadta őket. Tehát ez egy óriási üzenet volt, és örömteli élmény a számukra, hogy hallják azt az üzenetet, hogy az élő Isten elküldte a fiát erre a világba, és egy rabszolgáért is meghalt. Hogy a rabszolga is ember az Isten számára. Na, ilyet a maguk társadalmában nem éltek meg. Csak azt, hogy ők szerszámok, eszközök, nincsenek jogaik, semmi, senkinek nem fontos az életük. Ha meghalnak, annyi, mintha nem is lettek volna. És amikor ezek az emberek hallották az evangéliumot, vagyis ezek közül sokan, és átadták az életüket Krisztusnak, elkezdtek járni a gyülekezetbe az Isten tiszteletre, és ott is megtapasztalták azt, hogy amit a társadalomban nem. Hogy nincs osztálykülönbség. Megtapasztalták azt, hogy egy rabszolga az Isten tiszteleten bárhova leülhet. És hogyha ne talán a gazdája is hívő volt, akkor együtt mentek az Isten tiszteletre, és egymás mellé ülhettek. Na, ezt egy városi rendezvényen nem tehették meg. A rabszolga nem ülhetett oda a szabad ember mellé. Tehát az evangélium az felszabadít. Az evangélium leoldja a bilincseket. És ugye az első gyülekezetekben megtörtént az is, hogy egy szolga volt a gyülekezet vezetője. A gazdája, az meg csak egy egyszerű gyülekezeti tag. Mondhatnánk úgy, hogy a gyülekezetben megfordult. A rabszolga gyülekezetvezető volt a főnöke. A társadalmi életben főnökének. Tehát ilyen nagy dolgokat tud az Isten igéje a Krisztus elvégezni. És ahol valóban Krisztus által újjászületett emberek élnek, ott ez ma is előjön, hogy a bilincsek, a korlátok ledőlnek, és még vagyunk testvérek. Ez egy fantasztikus. De, és ha gyülekezetben úgy nézünk egymásra, hogy a társadalomban ki milyen helyet foglal el, meg kis tiszteletű, meg nagy tiszteletű, meg főtiszteletű, meg nem tudom kicsoda, akkor ott baj van. Testvérek vagyunk a Krisztusban. És mit mond Péter? Igen, ti szolgák, átéltétek, hogy az életetek megváltozott, de ez nem azt jelenti, hogy akkor most már lázadjatok. Nagyon érdekes dolog, hogy az új szövetség szerzői sehol nem arra szólítanak föl, hogy jó, hogyha Krisztusban vagy, akkor te szabad ember vagy, és lázadj a gazdád ellen, szervezzé forradalmat. Nem. Mit mond? Hogy teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak. Tulajdonképpen ugyanazt, amit a 12. versben, hogy példás életet éljetek. Úgy éld meg ott rabszolgaként a hitedet, hogy az hasson a gazdádra. Hogy odafigyeljen, hogy mi lett ezzel a Onézimosszal. Hát még 2 hete egy kibírhatatlan volt. És ahogy megvertem, akkor átkozódott. És nem akart engedelmeskedni. És 2 hét óta valami más ez az ember. Jó, megvertem tegnap, és alázattal csendbe tűrte. És megparancsoltam neki megalázó munkákat, és szó nélkül elvégezte. És lehet, hogy megkérdezi a gazda, hogy ide figyelj, Onézimosz, mi lett veled? Eszedet vesztetted a sok veréstől, vagy mi történt? És akkor Onézimosz el fogja mondani, hogy találkoztam feltámadott Istennel, a názáreti Jézussal, és kicserélte a szívemet. Új emberré formált. És most már én úgy akarok élni, ahogy Krisztus. Neki engedelmeskedek, és ez azt jelenti, hogy neked is, gazdám, engedelmeskedek. És mit mond, hogy ugye nem csak a jóknak és elnézőknek, hanem a szívteleneknek is. Hát ez nekünk ugye kemény. Persze érdekes ezt így mondani, hogy nekünk kemény, mert hát mi arról beszélünk, hogy mi nagy keresztény emberek, meg keresztény nemzet vagyunk, meg 2000 éve, meg 1000 éve keresztény nép vagyunk, és mégis amikor ezt olvassuk, hogy hát engedelmeskedj, vagy példásan viszonyulj nem csak a jó gazdához, vagy ahhoz az emberhez, mert ma gyakorlatilag nincs olyan, hogy valaki a gazdánk a szószoros értelmébe, hanem azt mondja, hogy a szívtelennek is legyél engedelmes, hát berzenkedünk. Ma nincs szolga és rabszolgatartó viszony, de azért, aki jó megbántott, keresztbe tett nekünk, hát úgy állunk hozzá, hogy akkor én jó leszek vele? Hanem azon elraktározzuk. Milyen gonosz volt a múltkor, meg elütött engem valami jó lehetőségtől, vagy megmérkezte a macskámat, kutyámat, és meg én legyek vele jó. 2000 év kereszténység után, ugye meg a múltkor becsapott a pénztárna, tudom, hogy direkt számolt többet. Hát én oda megyek és megmondom neki. Na jó, de ezek az emberek néhány éve voltak keresztjének. És mégis azt mondja nekik Péter, hogy állj, ne csak a jónak. Persze, aki kedves veled, aki mosolyog rád, aki szépeket mond, aki segít, ha bajba vagy. Természetes, hogy azzal is, azzal én ugye szintén kedves vagyok, viszonzom, na de a gonosz felé. Na jó, de hát mi nem 1-2 éve halljuk az igét. Persze ma is van olyan, aki nemrég jutott hitre, és nemrég óta hallja az igét, de úgy, mint gyülekezet, hosszú ideje halljuk. És mégis berzenkedünk, hogyha ilyet mond a Biblia, hogy ne csak azoknak, akik jók és elnézőek, hanem a szívtelennek is. Miért? Mert ez lesz rá hatása. Jézus azt mondja, hogy imádkozzatok az ellenségeitekért, áldjátok őket, és adjatok nekik, tegyetek velük jót. Mert ez, ennek van ereje. Ennek van ereje. Szóval így folytatja az a kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződésért tűr el valamilyen sérelmet, igazságtalanul szenvedve, és itt is egy változás áll elő, mert korábban ugye egy rabszolga, Ha tehette, a rabszolgatársának panaszkodott, hogy milyen durva, kegyetlen az én gazdám, vagy lehet, hogy amikor elment a gyülekezetbe, még mindig úgy panaszkodtak, hogy hát azért milyen nehéz nekem, sőt az is megtörténhetett, hogy két különböző gazdától gyülekezetbe érkezett rabszolga, szinte azon versenyez, hogy melyiknek a gazdája kegyetlenebb. Ugye, mert mi tudunk ilyenben licitálni, kinek nehezebb az élete, ki betegebb, ki szenved többet, kit ver jobban a sors, ugye, mert a sors vagy az Isten veri az embert, és nem úgy gondolkodunk, hogy ja, hát azért valami közöm nekem is van. És ami ver engem, az nem biztos, hogy az Isten, hanem az én Isten nélküli életemnek a következménye. Vagy az, hogy nem figyeltem Istenre. És itt is panaszkodhattak, hogy ilyen a gazdánk, olyan a gazdánk, és akkor Péterhez eljut, és nem azt írja nekik, hogy hát igen, mennyit kell szenvednetek, hanem itt is egy változás történik, és rámutat arra, hogy a szenvedések közt különbséget kell tenni. Más az, hogyha azért szenvedsz, mert nem jól csináltad a munkádat, és ezt számon kérik. És más az, amikor azért szenvedsz, mert vállalod a hitedet, de a gazdádnak, vagy annak a közegnek ez nem tetszik. És ezért akár verbálisan, akár fizikailag bántalmaz. El tudjuk-e viselni azt, amikor a hitünkért, az Istenről való meggyőződésünkért kell sérelmet elhordozni? El tudom-e viselni, ha ne talán családi körben mondja valaki, mit bújod már annyit azt a Bibliát? Hát minek kell neked minden vasárnap, vagy akár hétköznap is Isten tiszteletre menni? Hogyan reagálunk? Kifakadok? Visszaadom a választ? Vagy Jézusra gondolok, és eszembe jut, hát az én gazdám is szenvedett értem. Így sorolja Péter, hogy milyen dicsőség az, ha vétkeztek, és ezért tűritek el a verést. Tehát az, hogyha valamit rosszul csinálunk, vagy bűnt követünk el, annak megvan a vele járója, megvan a következménye, azt el kell fogadni, hogy igen, hibáztam, vétkeztem, és elfogadom, hogy ennek ez a következménye, de kérem, hogy az Úr bocsásson meg, könyörüljön rajtam, és nem akarom újra elkövetni. Tehát ez is benne van. És mit mond, hogyha jót cselekedve szenvedtek és tűrtök, tehát hogyha azt veszitek észre, hogy a hitetek kell visszaélnek. Tehát egy ilyen rabszolga, de bárki átélheti azt, hogyha megtudják, hogy hívő, akkor ezzel visszaélnek. Na, ez hívő, mert a világ tudja, hogy egy hívőnek hogy kell viselkedni, ő tudja. Ha egy hívő, annak mindent el kell vállalni, annak mindent meg kell csinálni, egy munkahelyen, na, kire lehet mindent rálőcsölni? A hívőre. Mert milyen hívő az, aki azt mondja, hogy ezt nem vállal? Vagy nekem is kell pihenni. Nem mondja, inkább beleszakad, csinálja. És azt mondja Péter, hogy igen, lehet ilyen, hogy vissza akarnak vele élni, de hogyha a hitetek miatt érez benneteket, közel dicsőítitek az Atyát. És mit mondom? Hogy Krisztus is szenvedett érettetek, és arra hivattatok el, hogy ti is az ő nyomdokait kövessétek. Na, szenvedni, azt nem nagyon szeretünk. Ugye a mai kor embere, az nem szeret szenvedni, mert hát a mai világunk, a mai élet, az a testről szól. A test mindenben jól érezze magát. A test kényelméről szól az élet. És az, hogy szenvedjünk, az sokszor a testet is érintette. Ugye, amikor üldözték a hívőket, börtönbe vetették, fizikai szenvedést át kellett élni a hitükért, és ezt ugye nem szeret az ember. De mit mond? Hogy erre hivattatok el. Tehát a keresztény élet nem csak azt jelenti, hogy én Isten országába tartozom, az Atya gondoskodik rólam, és minden nagyszerű. Igen, ez az oldala így van, hogy Isten törődik a gyermekeivel. De mivel Isten országát ebben a világban éljük meg, a világnak ez nem mindig tetszik. És ezért fog bántani. Ezért fogja üldözni a keresztényeket, sőt tulajdonképpen el lehet gondolkodni azon, hogyha nem üldöznek bennünket, mi annak az oka? Mi az oka annak, amikor a keresztényeket békén hagyják? Lehet, hogy az, hogy megalkuttak. Már nincs különbség. Hogy nem mondanak semmire nemet. Mert azt szeretjük, hogyha a központban lehetünk, ha elfogadnak minket, ezzel szemben pedig az ige azt mondja, arra hívattatok el, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Vagyis, hogy Jézushoz hasonlítsunk az életünk. Mit mond? Krisztus is szenvedett értetek. Példát hagyva nektek. Tehát Jézus élete példa. Az ő szenvedése is. Jézus nem azt kereste, hogy kényelmesebb, hogy könnyebb nekem, hogy kerülhetem el a fájdalmat, a szenvedést, hanem azt nézte, hogy megtegye, amit az Atya mond neki, azt nézte, hogyan tudja az embert megmenteni. És hogyha az ember megmentéséért oda kell adni az életét, akkor így szólt, hogy rendben, igen, Atyám, odaadom az életem, mert szeretem őket. De az ő nyomdokait kövessétek. Ennek kettős jelentése van, hogy a nyomdokait kövessétek. Az eredeti szó egy olyan kifejezés, amit a római birodalomban gyakorlatilag a tanítók használtak. A kifejezés azt a műveletet jelzi, amikor a tanár a gyereknek előírt egy betűt. Tehát amikor tanultak az iskolában ugye írni, és tanította, hogy mit tudom, az A betűt hogy kell írni, akkor fölírta a táblára. Előírta. Az volt a minta. Vagy leírta a füzetbe, ugye akkor még nem volt füzet, de leírta a füzetbe, és a gyereknek azt a mintát kellett átírni, ott gyakorolni azokat a körvonalakat, hogy olyanra tudja azt a betűt formálni, hogy a keze ráálljon. Tehát ez a szó, hogy nyomdokai, ez ilyen mintát jelez. Hogy az Úr Jézusnak az élete az, hogy ahogy ő szenvedett, ahogy élt, az minta a számunkra. Van mihez igazodni. Jézus élete a minta. Amikor haladok az élet útján, és nem tudom mit, hogyan tegyek, akkor ő rá tekinthetek. Milyen legyen az életem? Mit akar Isten? Hát ő a minta. Ő az a Istennek a képmása. És Isten azt akarja, hogy ő hozzá hasonlítson az életünk. A másik jelentés, és legtöbbször ezt szoktuk használni, ami nem is igazából a eredeti szóból következik, hanem így, hogy olvassuk, hogy a nyomdokait kövessétek, akkor általában egy kitaposott út jelenik meg előttünk, akár homokparton, vagy hóba, amikor egy felnőtt kitapossa az utat a gyerek előtt, és amikor a gyereknek azt mondja, hogy menj el, kérlek a nagyszüleidhez a pusztán keresztül, azt mondja, állj bele a nyomomba. Állj bele a nyomomba, és mindig lépj az én nyomaimba, akkor nem fogsz a hóban eltévedni. Tehát ezt is jelenti, ezt is szoktuk érteni, hogy az Úr Jézus ebben a világban kitaposott egy ösvényt, a keskeny utat, és ott van az ő lábnyoma. És az a feladatunk, ha nem akarunk eltévedni, ha életre akarunk jutni, hogy ebbe a nyomba lépjünk bele. Tehát az Úr előttünk jár, és az Ószövetségben is, ugye nagyon sokszor látjuk ezt a lábnyomot. Ugye gondoljuk meg, hogy hát milyen félelmetes dolog lehetett Izrael népe számára, amikor ott állnak a Vörös-tenger partján, a hátuk mögött az egyiptomi hadsereg, és úgy gondolják, hogy mindjárt el fognak pusztulni, itt már nem lehet kimenekülni. És akkor Isten azt mondja Mózesnek, hogy nyújtsd ki a botodat a tenger felé, és egyszer csak látják, hogy egy hatalmas erős szél szétválassza a vizet, és egy ösvény fog a tenger alján előtűnni. Igen ám, de hát be kell menni. Be kell oda a két falként álló víztömeg közé menni. Na, itt megy, sokszor ilyen helyen megy a lábnyom. És bele tudunk gondolni, hogy igen, az én Uram, az én pásztorom előttem megy. És nem kell félni. Lehet, hogy ebben a világban ilyen hullámhegyek vesznek körül. Annyi bizonytalanság. Annyi minden úgy tűnik, hogy beborítés és ellepés, innen nincs menekülés. És de jó ilyenkor ránézni a pásztorra, hogyha az ő lábnyoma arra vezet, akkor nem kell félnem. Ha én ott vagyok a nyomában, nem kell félnem. Lehet, hogy a lábnyom megy szenvedésen, kórházi kezelésen keresztül, de ha én figyelek rá, akkor tudom, hogy keresztül fog ezen vezetni. Aki bűnt nem cselekedett, tehát kinek a nyomdokát kövessük, kire nézzünk föl, kihez hasonlítson az életünk? Ahhoz a Jézushoz, akiről ezt olvassuk, bűnt nem cselekedett, sem álnokság nem hagyta el a száját. Jézus nem cselekedett bűnt. Bűn nélkül érte le a földi életét. Lehet, hogy azt mondjuk, hát igen, ő Isten volt, de emberi testben. Mindez azt jelenti, hogy Isten szent lelkével betöltekezve, Isten igéjével táplálkozva lehet bűn nélkül élni. Nem kötelező bűnt elkövetni, elesni. Ugye az álnokság nem hagyta el a száját, vagyis a nehéz helyzetekben is nem Isten gyalázta, nem zúgolódott, hanem imádkozott, hálát adott, vagy segítséget kért. És ez előttünk is lehetőség. És most jön a kemény dolog, amikor szitták, nem viszonozta a szidalmat. Emlékezzünk vissza, kiknek írja Pál most ezeket a sorokat, rabszolgáknak. Akik valóságosan átélték, hogy szitták őket, bántották őket, és Jézusra mutat. De nézzétek csak, Jézust is szitták, nem viszonozta, nem szidott vissza. És amikor szenvedett, nem fenyegetőzött. Ha magunk elé idézzük a megfeszítést, annak az Úr Jézust megölik a kereszten, akkor azt látjuk, hogy pontosan az ő kereszten való magatartása rendítette meg például a római századost, a kivégző osztag vezetőjét. Mert sok kivégzést már végrehajtott, sok tusát, haláltusát látott a kereszten, de most élt át olyat először, hogy valakit megvertek, aztán megfeszítettek, szidalmazza a tömeg, és egy szóval nem adja vissza. Nem szidja őket, nem emlegeti a felmenőiket. Ugye, mint amikor sokszor ezt lehet hallani. Valaki bánt, akkor vissza. És mondja, figyeljetek csak. Azért valóban újjá születtetek Jézus a minta. Nézzétek, ő nem szidalmazott. Sőt, amikor ott van a kereszten, imádkozik azokért, akik megfeszítették, és ebbe beledöbbent és belerendült a százados. És ekkor vallja meg, hogy ez az ember valóban Isten fia. Hogy ez más, mint mi. Ez több. Ez igazán ember. Igen, Jézus egy mintát, példát hozott, és bemutatja nekünk, hogy milyen is az ember. És mi ezen csodálkozunk. Tényleg ember az, aki nem átkozódik? Ember az, aki nem gyalázza a másikat? Ember az, aki elmegy a meccsre, és nem szidja a bírót, az anyjával együtt, meg a másik szurkoló tábort? Hát ember az. Jézus bemutatja, hogy az az ember, aki nem gyalázkodik, aki nem szid, aki nem átkoz, hanem tud érte imádkozni. Mit is ír Péter? Nem fenyegetőzött, nem viszonzott, hát akkor mit csinál? Mit lehet ilyen helyzetbe csinálni? Szidnak, gyaláznak, nekünk jönnek rá, mit lehet csinálni? Hát Péter leírja, ráhagyta az igazságosan ítélőre. Vagy új fordítás szerint rábízta. Nem ő oldotta meg úgy, hogy majd én gyalászkodok vissza, mert az, ha Jézus ugyanúgy káromkodik, szidja az őt bántókat, megátkozza őket, az a római százados nem jut hitre. Az nem rendül meg. Mert az nem lett volna megrendítő, mindenki azt csinálta. De Jézus eltérően cselekedett. És a keresztények pont azért vannak ebbe a világba, hogy valami mást mutassanak fel, mint ami a szokványos, mint amit mindenkitől el lehet várni. Tehát mit tesz Jézus? Ráhagyja Istenre. Majd Isten, ha akarja, majd válaszol, majd megoldja, majd elrendezi, de tudjuk, hogy még Isten is kegyelmi időt ad nekünk. De hogy meddig tart, azt nem tudjuk. Nem tudjuk. És ez azt üzeni nekünk is, hogy jó elcsendesedve magunkba nézni, és meglátni azt, hogy vannak dolgok, amiket nem nekem kell elintézni. Van, amit rá kell hagynom az Istenre. Van, amit rá kell hagynom az Atyára. Intézze elő, mert ha én intézem, abban nem lesz köszönet. Az nem hoz megoldást. És hányszor mégis mi akarjuk elintézni a dolgokat. És mit mond Péter? Hagyd Istenre, bízd rá. Valami megoldhatatlannak tűnik, valami nagy akadály. Ne, te erőltest, hagyd rá. Hagyd, hogy Isten megoldja, vagy mutasson megoldást, és majd akkor mozdulj. Hogyha látod világosan, mi az ő akarata, de Isten akarata mindig egybecseng Jézus akaratával. Isten akarata mindig olyan magatartás, ami a jézusi mintával egyezik. Ugye azzal az A betűvel, amit a tanár leírt. Na az a jézusi, ha mi is ugyanolyanra alakítjuk azt a betűt, ha ugyanolyan magatartást mutatunk föl. Mit mond, bűneinket maga vitte fel testében a fára. Hát ezért jött, hogy minden bűnünket, mindazt, amit az óember hordoz, amire az óember reagálni akar, vagy amivel reagálni akar, azt magára vette. Mindazt, ami bűn fölvitte a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk. Tehát a hívő élet forrása a meghalás. Ott kezdődik, hogy előbb meghalunk. Meghalunk ott a kereszten Jézussal. Hogy Pál mondja, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Vagyis az a régi természetem, amit örököltem, amiről itt olvastuk az első fejezetben, hogy atyáinktól örökölt, hiába való életmódunktól vásárolt meg Jézus a vér által. Hogy meg vagyok feszítve, meghaltam magamnak,
Már nem az én akaratom, ugye? Amíg ez a halál nem következik be, addig mindig az én akaratom akar érvényesülni. Úgy legyen, ahogy én akarom. Ebben nagyon tudunk harcolni. És mit mond, hogy meghalva az igazságnak éljünk. Vagyis most már Isten igazságához igazodok. Most már úgy akarok élni, ahogy ő mutatja, hogy Krisztus élt. És mit mond, az ő sebei által gyógyultatok meg. Jézus halála, a mi lelki szenvedéseinkre, a bűn okozta sebekre, vagy az egymástól okozott, vagy kapott sebekre is gyógyulás. Hány ember van, aki akár gyerekkorában sebeket kapott, és nehezen tudja feldolgozni. Mit mond az ige, hogy Jézus sebe hoz gyógyulást. Oda kell menni. Lehet gyógyulni a múlt sebeiből. A gyerekkori, vagy a felnőttkori, a házasságunkból, a családunkból hozott sebekből. Jézus sebe hozza a gyógyulást. Hogy oda viszem, elmondom, Uram, ilyen sebeket hordozok, de tisztíts meg, kötözd be, hogy meg tudjak gyógyulni, és a gyógyulás azt jelenti, ezt már elfelejtem, ami mögöttem elfelejtve, és ami előttem, annak neki feszülve futok. És mit mond Jézusról, hogy ő a mi pásztorunk? Azt mondja, eddig tévelygő juhok voltatok. Amíg nem ismerjük Jézust, olyanok vagyunk, mint azok a juhok, amik kiszabadulnak pásztor nélkül, és össze-vissza mennek. Eltévednek, erdőbe kerülnek, szakadékba jutnak, farkas medve prédájává lesznek. Ugye, ilyenek voltatok. Azt mondja, megtértetek. Fölismertétek, hogy van egy pásztor, kiáltottatok, ő megmentett, és mit mond, felvigyázó, ügyel is rátok. Ez a pásztor ügyel a juhaira. Gondot visel rájuk, és célba vezeti. Olyanok voltatok, mint tévelygő juhok. Itt is az a változás. Ugye még nem ismertem Jézust, addig olyan voltam, de megismertem, most már az ő nyájába tartozom. Hozzá tartozom, most már más az életem, most már látszik, hogy kié vagyok. Olyanok voltatok, ez azt jelenti, hogy aki Krisztushoz tartozik, annak látható a változás az életébe. Annak van egy egykor, és van egy most. És adja az Úr, hogy így ismerjük meg őt, hogy ő a mi pásztorunk, aki utánunk jön, megtalál, előttünk jár, vezet, és adja meg azt is, hogy mi pedig figyeljünk rá, kövessük a nyomdokait, hogy célba érjünk vele. Imádkozzunk! Urunk, hálát adunk az igéért, hálát adunk azért, amit belőle kaptunk, és ahogyan téged megismerhetünk. Köszönjük, hogy te vagy az a pásztor, aki utánunk jöttél, amikor még nem ismertünk téged, megkerestél, megmentettél, hazavittél. Urunk, áldott legyen a te neved. De köszönjük, hogy nem csak megmentettél, hanem mint jó pásztor előttünk jársz, vezetsz, gondunkat viseled, törődsz velünk, és ezt olyan jó látni. Csadd, Uram, hogy ne akarjunk a te nyomaidból eltérni, hanem maradjunk meg benne, és menjünk utánad akkor is, hogyha akár a halál árnyéka völgyén keresztül vezetnek ezek a nyomok, nehéz életszakaszokon keresztül, mert ha figyelünk, látjuk, hogy te ott is ott mész előttünk. Könyörülj, hogy a te életed legyen a minta számunkra, hogy hozzád akarjunk hasonlítani, hogy a te életedet igyekezzünk követni. És segíts, hogy a mindennapokban, azon a helyen, ahol vagyunk, alá vagy fölé rendeltségben, úgy éljünk, hogy példa legyen az életünk azoknak, akik még nem hisznek. Hogy ők is akarjanak hozzád tartozni, hogy elindulnak keresni téged. Könyörgünk a betegekért, köszönjük, hogy azt mondod, hogy a te sebeid által meggyógyultunk, meggyógyulhatunk testben, lélekben. Könyörgünk azokért, akik lelki sebeket hoztak magukkal, lelki sérelmeket halmoztak föl hogy tudják odavinni hozzád, hogy meggyógyuljanak, felszabaduljanak, és veled egy csodálatos, boldog, örömteli életet élhessenek a te dicsőségedre. Könyörgünk a gyermekekért, családokért, fiatalokért, egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el helyünket. Az Úr akarja és én is. Szombaton 2. misszió találkozóját tartjuk a missziós házban, vasárnap pedig 10:30-tól lesz újra itt Isten tisztelet a templomban. Hirdetem még, hogy majd úrvacsora osztás szeptember 3-án lesz, és augusztus 29-én pedig egyházmegyei családi napra kerül sor a listában. Ha valaki szeretne azon részt venni, akkor legkésőbb vasárnap jelezzék, hogy tovább tudjam adni a egyházmegye számára. Befejezésül a 425. dicséret 4. versét énekeljük, megesküvél, Uram.